Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 7 perc, október 3-a van, köszöntöm Önöket. A mai egészségkódban szó lesz az élelmiszer pazarlásról és a tojásfogyasztásról. Előbbi egy globális probléma, utóbbi a megoldás egy szelete. A vendégünk Antal Emese dietetikus lesz. Aztán a hétvégi bariátriai sebészeti konferenciáról dr. Merkel Keresztéllyel, a Semmelweis Egyetem bariátriai munkacsoport vezetőjével beszélgetünk, és szóba kerül a túlsúly és az evésfüggőség társadalmi megítélése is. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az élelmiszerpazarlás korunk egyik globális népbetegsége is, talán nem túlzás, hogyha ezt mondjuk, hogy népbetegség, nem találnak rá megoldást a mai napig, és ezért örülök a mai beszélgetésnek, ugyanis egy dietetikussal és szociológussal fogok erről beszélgetni, méghozzá úgy, hogy az élelmiszerpazarlást kapcsolatba hozzuk a tojásfogyasztással is. Aki itt van velem a vonalban, Antal Emese, ahogy mondtam, szociológus és dietetikus. Szervusz, Emese!
Szia, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogy az élelmiszer hulladék százalékait egy kicsit tisztába tesszük, jó? Hogy hol mennyi élelmiszerpazarlás történik, 53% háztartásokban, 20% feldolgozóiparban, 11% gyártásban, 9% éttermekben és szolgáltatásokban, és 7% a kiskereskedelemben. Biztosan hallottál te is az olyan kezdeményezésekről, mint például a Muncs, ahol az élelmiszerpazarlás ellen tesznek. Kérdés így első körben, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések azok mennyiben tudták visszaszorítani az élelmiszerpazarlást?
Hát igen, ez egy nagyon aktuális téma az élelmiszerpazarlás, hiszen hogy miért foglalkozunk vele, azért, mivel a bolygónknak a véges természeti erőforrásaira negatívan hathat. És nem véletlen, hogy az Európai Unió fantasztikus és fontos intézkedéseket vezetett most már be, és az a cél, hogy 2030-ra felére csökkenjen az egy főre jutó élelmiszerhulladék mennyiség. Hiszen, ahogy te is mondtad, egyrészt nyilván a társadalmi szinten lehet ezzel a témával foglalkozni, de mi egyéni szinten is tudunk ezen módosítani és tenni ellene. És most a NÉBI-nek a maradék nélkül csapata minden évben felméri egyébként ezt az élelmiszer hulladékokat, és hogy alakul. Eddig pozitív volt, már mint úgy pozitív, hogy 2016 óta, amikor követték, akkor mindig csökkent egyre évről évre az élelmiszer hulladék. Most sajnos a tavalyi, tehát a 2023-as mérés során először megváltozott ez a tendencia, és több élelmiszer hulladék van. És hogy ez mennyi,
de ez mennyire paradox? Majdnem. Bocsánat, hogy szabadba vágok. Nem paradox? Tehát pont a 2023-as év volt gazdaságilag az elmúlt évtizedek legnehezebb éve. Tehát kezdve az energiakrízissel, a 20x%-os inflációval, az egy éven belüli 40%-os élelmiszerinflációval, ezt mi magyarázza?
Hát igen, hogyha megnézzük, hogy mik azok, amelyek a leginkább, amelyekkel pazarolunk, ez egy érdekes, hogy például a zöldségek és gyümölcsök, amelyeknek nagyon sokszor azt mondjuk, hogy milyen magas az ára, de mégis ezek azok, amelyek a leggyakrabban ételmaradékként szerepelnek. Tehát ez megint csak egy paradox, mert utána még a pékáruk azok, amik egyébként feleslegesen a szemétbe kerülnek. Én azt gondolom, hogy a tudatosság még mindig nincsen meg, nem eleget beszélünk erről a témáról, nagyon sok gyakorlati tudnivaló kellene átadni a lakosságnak, hogy tényleg akár csak gondolok én itt, például, hogyha tojásról is beszélünk, akkor a tojáshéjat hogyan lehet felhasználni, hogyan tudjuk a hűtőt, a mély hűtőt jobban igénybe venni. Tehát olyan kis apró trükkök vannak, amelyekkel csökkenthetjük az élelmiszerpazarlást, amikre úgy nem is gondolunk talán sokszor a mindennapokban.
Ezekre az apró tükkökre szeretnék kitérni bővebben is, de még mielőtt oda eljutunk, még egyszer még egy picit beszélünk arról, hogy a motivációt azt hogyan lehet serkenteni arra, hogy az élelmiszerpazarlást elkerüljük. Tehát, hogy hogyan lehet ezt a tudatosságot, amiről beszéltél, maxra járatni?
Hát én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, nyilván a különböző figyelemfelhívó akciók, kampányok, mindenféle, ami egyrészt a környezeti oldalt világosítja meg, és hívja fel a figyelmet, tehát konkrétan a bolygónk védelmére, de ezt nagyon sokszor azt mondják, hogy jaj, hát ez távol van meg, hogy én mit tudok tenni, de hogyha azt mondjuk, hogy ebből mondjuk pénzt is meg tud spórolni az ember, akkor már azért sok ember elgondolkodik rajta, hogy húha, tényleg, hogyha spórolni tudok, akkor lehet, hogy megfogadnék egy pár tanácsot. Gondolok én arra, hogy például a pékárukat, amit említettem, hogy azok kerülnek gyakran az élelmiszer hulladékba, akkor okosan osztjuk be. Tehát, hogyha tudjuk, hogy hány fős a háztartásunk, mennyi pékárut eszünk meg, akkor igenis telezzük el, vagy negyedeljük el azt a 1-2 kilós kenyeret, tegyük be felszínkészbe a mélyhűtőbe, és akkor kis porciókban tudjuk majd elővenni, hiszen elővenni és kiolvasztani, az sokkal egyszerűbb, és akár még nyilván a frissességét is megőrzi. Tehát, hogyha ezeket a pénztárca barát ötleteket is minél többen megtudják, akkor azt hiszem ezen javíthatunk az eredményeken.
Na jó, akkor lassan térjünk rá a tojás kihívásra, és azokra a praktikákra, amiket az előbb említettünk, mert itt van egy ilyen európai tojás kihívás, ami egyébként az apropóját adja beszélgetésünknek. Ez miről szól, és hogy kapcsolódik a tojás meg az élelmiszer pazarlás?
Hát már 2 éve elindult ez a tojás kihívás népszerűsítő program, ami egy újszerű módján próbálja a tojást, az ezer arcú tojást bemutatni mind a fiataloknak, mind az idősebb korosztálynak, tehát, és ami az, hogy mindenki szeret játszani. Tehát nagyon sok játékkal, animációval és receptekkel próbáljuk a tojást népszerűsíteni és bevinni a köztudatban. És elkészült egy honlap is, ahol nagyon sok érdekességhez lehet hozzájutni, akár csak tényleg a mostani témánkhoz, az élelmiszerpaz, milyen tippeket tudunk adni a tojáshéj például felhasználásával, hogyan tudjuk megállapítani, hogy friss-e az a tojás, amink van, tehát, és hát mondom, mint házi asszony is, meg azért sokunknak problémát okoz mindig, hogy mit főzzünk otthon, és nagyon sok receptet is tartalmaz ez az oldal.
Beszéltünk akkor az előbb, mint szociológusként úgy kérdeztelek az élelmiszerpazarlásra, és akkor most már félig átváltottunk a dietetikusba, hogy a tojás mit tud? Tehát itt föl van ezen az oldalon, amit egyébként azt hiszem említettünk, tojáskihívás.eu-t, hogy egyrészt az ízületi fájdalmak kezelésére, arcpakolásra, a kávé főzésére. Ezekről egy kicsit beszéljünk, és hogy mit okoz, és kinek ajánlott, meg kinek nem ajánlott, mert azt gondolom, hogy a tojás is egy olyan élelmiszer, amit nem lehet számolatlanul bárkinek ajánlani. Ki az, akinek egyáltalán nem fog segíteni a tojás?
Jó, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hiszen ezt tudjuk, hogy az egészséges táplálkozásnak a két alappillére az az, hogy mennyiségileg megfelelő legyen, meg minőségileg megfelelő legyen a táplálkozásunk, meg még változatos legyen. Tehát, és semmilyen tápanyagból, élelmiszerből nem szabad túlzottan fogyasztani, mert akkor a másik oldalon biztos, hogy valamiből meg hiány állapot lép fel. Tehát ez ugyanígy mindenre, akár gyümölcs, zöldség, mindenről ezt elmondhatjuk. És hogyha kihagyunk valamit a táplálkozásunkból, akkor annak meg lesz a bőtje. Egyébként Magyarországon az okos tányér az, ami az egészséges táplálkozásnak az alapelveit foglalja magába. Itt tartalmazza az okos tányér a tojást is, mint a napi, tehát a fontos fehérje forrású élelmiszerek egyikét, itt a húsok is föl vannak tüntetve, meg a különböző tejtermékek, meg a halak is, és ott szerepel, hogy minden főétkezéshez, tehát reggelihez, ebédhez, vagy vacsorához kellene fehérje tartalmú ételt fogyasztanunk, ami mondom, tehát ebből az egész csoportból kell ezt választani. Hogy visszatérve a tojásra, azért azt el kell mondani, hogy számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, amit ki szoktunk főleg emelni belőle. Az, hát egyrészt, hogy a fehérje tartalma az egy tökéletes fehérje, hogy így mondhatni. Ez azt jelenti, hogy az összes aminó olyan nélkülözhetett, most én nagyon rondán beszélek, nélkülözhetetlen aminósavat, ez a fehérjék építő elemeit tartalmazza, tehát így jobban tud hasznosulni az igazándiból a szervezetnek. Plusz ez a fehérje tartalom, hogyha minél magasabb a fehérje tartalma az ételnek, az fokozza a jól lakottság érzést is. Tehát ezért is például javasolhatjuk, hogy például reggelire együnk tojást, mert akkor az eleve energiát is szolgáltat. Amit nagyon fontos még elmondani nyilván a tojásról, hogy körülbelül egy olyan egy tojás, mondjuk egy ilyen átlag tojás, az olyan 75 kalória, aminek 5 g fehérjét, 40 zsírt is tartalmaz, de nagyon alacsony a szénhidrát tartalma. És amit kiemelnék, az, amit már elkezdtem mondani, hogy nagyon jó a majdnem tényleg minden vitamin tartalmaz, tehát az A-vitamin, ami akár a látásra, a bőrnek jó, a D-vitamin, amit azért kevés élelmiszerünk tartalmaz.
Bocsánat, D vagy B? Béla vagy Dénes?
Dénest is tartalmaz, és B-t is tartalmaz. Úgyhogy mind a kettőt tartalmaz. A E-vitamin, tehát vasat, szinket, jódot, szelénk, szóval nagyon sok minden vitamint is tartalmaz.
És akkor innen vissza is ugrunk a tojás kihívásra, hogy vannak-e olyan szempontok, olyan pontok a tojás kihívásban, amiket bárki meg tud ugrani?
Abszolút, tehát most már a 9. kihívásunk van, különböző témákat ölelünk föl, és nyilván úgy próbáltuk ezeket összeállítani, hogy a tojásnak a egyes alapelveit, vagy táplálkozási funkcióit megismertessük azokkal, akik játszani szeretnének, tehát, vagy recepteket kellett beküldeni, tehát, vagy különböző teszteket, szintfelmérőket kell megfejteni, de ne ijedjen meg senki itt a kedves hallgatók, hiszen azért ezeknek a megoldásai a honlapon, itt a tojáskihívás.eu honlapon megtalálhatók, és hát most az élelmiszerpazarlás is sorra került. Tehát például tudjuk azt, hogy a komposztba is jó a tojásvételt, azt abszolút használhatjuk, vagy a termőföldre is szórhattunk morzsolt tojáshéjat, és ez tápanyaggal tölti fel a táptalajt, tehát vagy akár a tisztításra is tudjuk használni.
És akkor a beszélgetésünk vége felé az előbb említetted az okostányért, ez most még egy ajánló, az okostányér.hu, ahol gyakorlatilag dietetikai tanácsokat kapunk, be lehet állítani, hogy hány évesek vagyunk, milyen testalkatúak, és itt gondolom egy ilyen nagyjáboli ajánlat vagy javaslat kijön ezen az oldalon. Mikor érdemes mégis dietetikushoz fordulni, mikor nem elég az, hogy egy ilyen online alkalmazáson beállítjuk az étrendünket?
Hát azt látjuk egyébként, hogy egyre több az, akik dietetikushoz is fordulnak, tehát ez nagyon üdvözítő, mert ahogy már úgy talán a köztudatban benne van, hogy a személyedző, tehát hogyha sportolni szeretne valaki, akkor személyedzőhöz megy, hogyha valami lelki problémája van, akkor pszichológushoz. Így azért talán a dietetikus is egyre inkább bemegy, de jut a köztudatba kerül. Tehát, hogyha egészséges táplálkozás, tehát nincs semmi bajunk, de tudni szeretnénk, hogy jó úton haladunk-e, mert hát nyilván azért az életkorral is változnak mind a szükségletek, akkor is ajánlott dietetikushoz menni. Akkor pedig pláne, hogyha valami étkezéssel kapcsolatos problémánk van. Itt gondolok csak arra, hogy hát most ezt a csakot, ezt idézőjelbe teszem, hogyha valami kérdésünk van, de nyilván, hogyha egy komolyabb probléma vagy betegség van, akár mondjuk egy cukorbetegség, vagy valami szívérendszeri betegség, vagy magas koleszterin szint esetén, akkor mindenféleképpen, de akkor is, hogyha például van egy sportoló gyerekünk, és mert ő neki már speciális szükséglete van. Vagy hogyha valaki különböző hosszú távú betegségen esik át, és mondjuk egy daganatos betegség, annak a különböző fázisában különböző a táplálkozási szükséglete a betegnek. Tehát egy nagyon-nagyon speciális, és egyre inkább személyre szabott lesz a táplálkozás. Nem csak a betegségekhez, tünetekhez kapcsolódóan, hanem az egészséges táplálkozás is, hiszen függ nyilván attól, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok, az életkortól, a szokásoktól, a szülőnktől, nyilván így a genetikánktól, a fizikai aktivitástól, tehát nagyon sok mindentől függ. Tehát ezért én nagyon javaslom, hogy menjünk dietetikushoz. Az a baj egyébként, hogy sajnos az alapellátásban nem elérhető a dietetikus. Most már azért több házi orvos, családorvos így összeáll, és akkor ők alkalmaznak egy dietetikus, de azért vannak például egészségfejlesztési irodák is, ahol megtalálhatóak dietetikusok, meg több ilyen, akár figyeljünk olyan szűréseket, ilyen szűrővizsgálatokat, például van a Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja, ahol dietetikai tanácsadáson is részt vehetnek a lakosság.
De nyilván minden módjával, szóval ezt tegyük hozzá.
Persze, tehát mindennek megvan, ami az, tehát a mérték, amit már Hippokratész óta tudjuk, hogy a mértékletesség az az, ami nagyon fontos, és nyilván a tojás esetében is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Antal Emesének, dietetikusnak és szociológusnak.
Én is köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.